Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel találkozott előzőleg, mint ismert. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amelyek ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a barátságkő olajvezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államok beli cégfejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100-tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Szijjaújaiban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke bázeli útja során partnerségi megállapodást írt alá a kórai Nemzeti Bank elnökével. Az egyezmény lehetőséget teremt a jegybankok közötti tudásmegosztásra és közös kutatásokra, elsősorban a digitális pénzügyi innovációk területén, közölte a jegybank. Varga Mihály részt vett és felszólalt a Nemzetközi Fizetések Bankja ülésén. Október végéig 3367 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi arrendszere, ami a megemelt éves hiánycél 3/4-ének felel meg, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány szerint az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, miközben az állami kiadások tovább nőttek. Az év 10. hónapjában az elmúlt 24 év harmadik legnagyobb havi hiánya jött össze, de a kabinet számára így is maradt még több mint 1000 milliárd forintnyi mozgástér az év végéig, tette hozzá kommentárjában az Index hírportál. Robert Fico szlovák miniszterelnök a Bazin közelében történt vonatbaleset miatt a Szlovák Vasút Társaság teljes vezetésének menesztését kérte József Rász közlekedési minisztertől a pozsonyi kormány rendkívüli ülésén, amelyet az incidens miatt hívtak össze. 79-en szorultak kórházi ellátásra, közülük 60-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A vonat szerencsétlenség Szlovákiában a második hasonló eset volt egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai szárdalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori balesetnek is több tucat sérültje volt. Végül az időjárásról. A köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásukat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Aiszópusz. Magyaros névalak alapján Ezópusz meséjéről lesz szó a mai előadásban. Görög író volt időszámításunk előtt a 6. században. Életéről Hérodotosz, Arisztofanész és Arisztotelész is írt. Szamosz szigetén élt rabszolgaként. Természetes bölcsességével, meséjének köszönhetően elérte a felszabadulást. Részt vett Szamosz politikai életében, és közéleti tekintélyre is szert tett. Később eljutott Delfojba, ahol a kabzsi lakosokkal összeütközésbe került. A szentély megrablásának hamis ürügyével megölték Krisztus előtt 564-ben. Később a delfoiak vérdíjat kínáltak fel Ezópusz örökösének. Ez volt gazdájának unokáját illette. Egyes írások szerint púpos, komikus alak lehetett, mások a bölcs vagy a hős alakját rajzolták meg. Minden bizonnyal hatásos előadó volt. Élettörténete korán legendássá vált, s az Aiszóposz regény, mely később az első században keletkezett, meséli el a vele történteket. Neve tehát összefonódott a meseirodalommal. Már Aiszóposz vagy Ezópusz kora előtt is ismert volt az állatmese, például Hésziodosznál, Szimonidésznél, Arkhilokhosznál. Már ezekben is felfedezhető volt a kritikai és az oktató szemlélet, a demokratikus hajlam és a keserű élettapasztalat. A világirodalmi lexikon szerint kiváló mesélő egyéniség lehetett, aki rövid és csattanós műveivel a társadalmi politikai folyamatokat is értelmezte. Meséinek főszereplői állatok, emberi tulajdonságokkal felruházva. Továbbá szegény emberek is lehettek, akiknek erkölcsisége a gazdagokkal szemben magasabb rendű. A történetek végén a tanulság iskolás megfogalmazása később született. Moralizáló hajlamát a rabszolga sors és a feltételezhető testi fogyatékosság indokolta. Az első mesegyűjtemény töredék az első századból maradt ránk egy papíruszon. Magyarul először Pesti Gábor átdolgozásában és fordításában jelent meg 1536-ban. Heltai Gáspár 1566-ban Száz fabula címen adta közre meséit, feldolgozta ugyanakkor Fédrusz és Lafontaine is. Ezópusz állatmeséinek a szórakoztatáson túl erkölcsnemesítő hatása is volt. Erre tudatosan törekedhetett. Kipellengérezte az emberi hibákat, a jellemgyöngességeket. Tapasztalata lehetett, hogy az élet megbünteti a kevélyeket, gonoszokat, legalábbis meséi ezt a reményt keltették. A legújabb kutatások felfedezték a mesélés tényének és magának a mesének pszichológiai és pedagógiai vonatkozását minden életkorban. Az emberiség történetében az írásbeliség előtt is meghatározó szerepe volt a mesének, mítosznak, legendának. Az emberi bölcsesség elengedhetetlen hordozói ezek az irodalmi művek. A mesepszichológiai kutatások igazolták, hogy már magzati korban a harmadik hónaptól kezdve érdemes mesélni a gyermeknek, mert javítja a gyermekanya kapcsolatot, kihat az egészségére, lelki és testi szinten egyaránt. Még a csecsemőkori mondókák is hatnak a gyermekek humorára, de még a későbbi párkapcsolatára is. Ez a helyzet a gyermek ősbizalmát váltja ki, mely kihat a környezete irányában érzett viszonyulására is. Nagyon fontos, hogy a gyermek fantáziáját így módon is fejlesszük, s ne lássuk el iparilag készített animációkkal, sablonokkal. Hadd fedezze fel saját képzelő erejét. A kutatások szerint diagnosztizálni és kezelni is lehet bizonyos pszichés betegségeket a mesékkel. Most pedig halljunk néhányat. Ezópusz, a pásztorfiú. A pásztorfiú a réten őrizte anyáját. A juhok csak legeltek és legeltek, a fiú pedig egyedül volt és unatkozott. Gondolt egyet, storka szakadtából kiabálni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között. Segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, ott hagyta a csapott papot, s lóhalálában futottak a fiú segítségére. Amikor odaértek, a juhok békességben legelésztek, a fiú pedig a hasát fogta a nevetéstől. Ha-ha, becsaptalak benneteket, ti meg milyen rémült képet vágtok. Az emberek fejüket csóváva visszatértek munkájukhoz. Néhány nap elteltével a pásztorfiú megint sikoltozni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas, segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, s lóhalálában futottak a mezőre. Amikor odaértek, a fiú megint csak a hasát fogta nevettében. Így ment ez még néhány alkalommal. Egy napon a farkas valóban megjelent, s rögvest el is kapta első áldozatát. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között. Jó emberek, segítsetek! A farkas tépte, szaggatta a juhokat egyiket a másik után. A fiú pedig hiába kiabált torka szakadtából. Nem érkezett segítség. A farkas mindegy szálig végzett a szegény állatokkal. Nem hallottátok, hogy segítségért kiáltozok? Kérdezte a fiú sírva a vetésről éppen hazafelé tartó falusiakat. Sokszor becsaptál minket, honnan tudhattuk volna, hogy most valóban veszély fenyeget? A mese tanulsága így szól. Akit egyszer hazugságon kaptak, annak nem hisznek többi, ha igazat is mond. Egy másik ismert mese. A mezei és a házi egér. A mezei egér meghívta barátját, a házi egeret ebédelni. A mezőre mentek, ahol árpát meg búzát rágcsáltak. A házi egér így szólt barátjához. Köszönöm meghívásod, de meg kell mondanom, kutya élet a tied. Én viszont dúskálok a finomabbnál finomabb ételekben. Tarts velem, mindent megmutatok. Boldogan, mondta a mezei egér. Rögvest útra keltek, s hamarosan elérkeztek a házi egér otthonába. Valóban volt ott minden, mi kedves egy egér szívének. Zöldségek, magvak, sajt, friss gyümölcsök. A mezei egér szájtátva bámulta e pompát. Ó, kedves házi egér, soha nem láttam még ilyen fényűzést. Nagyon boldog lehetsz itt. Eddig nem is tudtam, milyen nyomorúságosan tengetem az életem, mondta szomorúan a mezei egér. Ne búslakodj, inkább lássunk hozzá a lakomának, hívta a házi egér. Ezt is tették. Éppen beleharaptak volna a csábítóan mosolygó sajtba, amikor nyílt az ajtó. A két félénk egér úgy nyakába szedte a lábát, s az egérjukba futott. Félelmükből magukhoz térve, előmerészkedtek rejtek helyükről, s újfent hozzáláttak volna a falatozáshoz, amikor ismét nyílt az ajtó. A két kis egér megint a jobban talált menedéket. A mezei egér korgógyomrát feledve, sietve szedelőzködni kezdett. Ég veled, barátom! Minden jóban dúskálsz ugyan, ám rettegés az ára. Az én eledelem szegényes és egyhangú, de életem nem keseríti meg a félelem. A tanulság a következő. A biztonságos, bár egyszerű élet többet ér a félelemmel teli fényűzésnél. A teknős és a nyúl. A nyúl az erdő állatai előtt azzal hetvenkedett, hogy ő a leggyorsabb a világon. Lábam hosszú, karom erős, futásom oly szélsebes, nincs ki nyomomba érhetne. No, nem olyan biztos az, jegye meg halkan a teknős béka. Csak nem mered azt állítani, hogy kiállsz velem egy versenyen? Éppenséggel megpróbálhatom. Válaszolta a teknős béka nyugodtan. Az erdő állatainak figyelő tekintet előtt meg is állapodtak a feltételekben. Másnap kora hajnalban rajthoz álltak, s megkezdődött a versenyfutás. A nyúl, természet adta gyorsaságában bízva, nem erőltette meg magát. Amikor látta, hogy néhány lépéssel már messze maga mögött hagyta a teknőst, lelassította lépteit, s gúnyosan elmosolyodott. Most aztán jól megleckészhetem a nagy szájút. Az egész erdő előtt nevetségessé fog válni, gondolta elégedetten a nyúl. Azzal tüntetőleg leheveredett egy fa alá. Hamarosan el is nyomta az álom. A teknős apró lábait kapkodva kitartóan cammogott. Jól tudta ő, milyen lassú a mozgása, s azt is csak a kitartás lehet a fegyvere. Egész álló nap ment és ment, elhaladt az alvó nyúl mellett, s kifulladva beért a célba, elsőként. A tanulság pedig, a kitartás és akarat győzedelmeskedik a hanyagság felett. A róka meg a gólya. Egy nap A róka vendégségbe hívta a gólyát. A róka ízletes vacsorát főzött. Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a terített asztalt. A lapos tányéron leveses pép gőzölgött, mely incsiklandó illata az egész szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony csőrével sehogyan sem fért hozzá az ételhez. Így aztán korgó gyomorral kellett távoznia. Köszönöm megkívásodat, hadd viszonozzam, mondta a távozóban lévő gólya vendéglátójának, holnap este jöjj el hozzám vendégségbe. A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgörődött a konyhában, s vacsorája illata talán még a rókájén is túltett. A róka már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán most rajta volt a sor, hogy megdöbbenjen. A gólya ugyanis az ételt hosszú nyakú edényben tette a róka elé, s jó étvágyat kívánt. A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csőre könnyedén befért a szűk edénybe, és jó étvágyjal falatozott, addig ő sehogyan sem tudott az ételhez férkőzni. Így aztán a róka maradt éhen. Róka koma, hát nem ízlik a főztöm? Incselkedett a gólya. Ne vedd a szívedre, hiszen tőled tanultam. A minap megcsúfoltál engem, most rajtad a sor. Amit velem tettél, csak azt kapod vissza. A mese tanulsága, a családviselkedés megbosszulja magát. Az oroszlán és az egér. Az egerek önfeledten játszadoztak a mezőn. Addig-addig ugrándoztak, míg egyikük nekiütközött az alvó oroszlánnak. Az oroszlán felébredt, s elkapta az egeret. Mit képzelsz, te nyavajás? Ordította dühösen. Hogy mersz felverni legszebb álmomból? Most aztán véged van? Már-már bekapta a rémült egeret. Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megsérteni, könyörgött az egérke. Kérlek, engedj szabadon. Ha megkegyelmezel, egér szavamra ígérem, meghálálom. Az oroszlán nagyot kacagott az ígéret hallatán, ugyanhogyan tudnád te segíteni nekem. Ám végül mégis megkegyelmezett a kis cincoginak, mondván, ilyen apró állaton bosszút állni nem méltó az állatok királyához. Az oroszlán életét nem sokára mégis a kisegér mentette meg. Történt ugyanis, hogy az oroszlán vadászok csapdájába esett. Hatalmas erejét megfeszítve próbált szabadulni, de hiába. Tehetetlenül vergődött kötelékében. Az egér meghallotta az oroszlán nyögését, és oda sietett. Maradj nyugton, azonnal kiszabadítalak, mondta. Az egér éles fogaival elrágta a kötelet, és visszaadta az oroszlánnak a szabadságát. Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad. Most láthatod, hogy az egér hálája is jól jöhet egyszer. A tanulság a következő. A szerencse forgandóságában még a hatalmasok is rászorulhatnak a gyengébbekre. A bárány bőrbe bújt farkas. A farkas kedvenc eledele a jó kövér bárány volt. A A pásztor féltőn őrizte nyáját, így a fenevad csak nagy nehézségek árán jutott ételhez, pedig neki aztán mindig kopogott a szeme az éhségtől. Egy napon nagyszerű ötlete támadt. Ha minden sikerül, ezentúl nem szenvedek hiányt, akár minden áldott nap bárányhúst ehetek, gondolta. Másnap, amikor a pásztor éppen nem figyelt, sikerült elkapnia egy bárányt. Gyorsan lenyúzta a bundáját, magára terítette, majd a nyáj közé keveredett. Olyan jól játszotta a szerepét, hogy sem a bárányok, sem a pásztor nem gyanakodott rá. Amikor az ember elmegy ebédelni, könnyedén elkapom az egyik bégetőt, s akkor aztán lesz lakoma, gondolta a farkas elégedetten. Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek. A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a nyájat, ő is megéhezett, s ebédre valót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a pásztor kedvenc eledele szintén a bárányhús. S a pásztor csodájára éppen a báránybőrbe bújt farkas szemelte ki ebédjének. A tanulság a következő. Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri. Jól lakott róka. A róka éppen élelem után kajtatott, amikor észrevette a juhászt, amint egy faodvába rejt valamit. A róka elbújt, megvárta, míg elmegy a juhász, s a rejtekhez óvakodott. Azonnal összefutott a nyála szájában, hiszen az üregben az ember ebédjét találta. A róka azonnyomban bebújt a lyukba, s jó ízűen falatozni kezdett, nagyon ízletes volt az étek. A róka rég nem evett ilyen finomat. Amikor jól lakottan ki akart mászni az odóból, nagy meglepetés érte, akárhogyan is forgolódott, márhogyan is gyömöszölte magát, nem tudott kibújni. Egyszerűen beszorult. Kétségbe esetten segítség után kiáltozott, amikor arra ment egy másik róka. Hát veled meg mi történt? Kérdezte. Szegény beszorult róka elmesélte, hogyan került ebbe a szorult helyzetbe, mire a másik róka azt mondta. A rengeteg étel miatt megnőtt a hasad. Egyetlen módon szabadulhatsz meg. Addig kell várnod, amíg újra megéhezel, akkor megint olyan leszel, mint amikor bemásztál. A tanulság? Mielőtt cselekszel, gondolj a következményekre. A denevér. Egykoron háború támadt a madarak és a négylábú állatok között. Igazából senki sem emlékezett a viszályokára, a madarak és a vadak mégis véres csatákat vívtak. Néhány ütközet után eldőlni látszott a harc. A négylábú állatok kerekedtek felül. A denevér ekkor kivált a madarak seregéből, és elment az állatokhoz. Ékes szólóan dicsérte haditechnikájukat, nyájas szóval hízelkedett a győzteseknek. A következő ütközetben a madarak élére az erőszárnyú és csőrű sas állt. erélyes szóval biztatni kezdte a madarakat, s élen járt a harcban, körmével tépte a vadak szőrét, csőrével vagdosta fejüket, a harc eldőlt. A négylábú állatok menekülésre fogták a dolgot, a madarak pedig győzelmüket ünnepelhették. A denevér is ott ült velük az ünnepi lakomán. A háború véget ért, a négylábú állatok és a madarak békét kötöttek egymással. A madarak azonban nem felejtették el a denevér pálfordulását. Magukhoz hívták, s kérdőre vonták. Miért állt át az ellenség táborához, amikor veszélyre álltak? Mivel a denevér semmi elfogadható válaszsal szolgálni nem tudott, a madarak ítélkeztek felette. Kitérdesték tollait, s elűzték maguk közül. Azóta van az, hogy a denevérek a madaraktól távol, éjszakai életet élnek. A tanulság, az álhatatosság és hűség meghozza gyümölcsét, az árulást pedig megtorlás követi.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 9. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Mikor Fáni másnap reggel kinézett az ablakon, legnagyobb meglepetésére kerekes faházikót pillantott meg. Vajon ki lakik benne? Tűnődött takarítás közben. Kíváncsian nézte a harisnyákat, melyek a házikó és egy fa közé feszített kötélen száradtak. Éppen megállapította, hogy csak valami rendkívül cingárláb hordhatja ezeket a harisnyákat, mikor kinyílt a kerekes házikó ajtaja, és az elébe támasztott létrán lelépegetett a lakó. Vándoregér. Egy helyen elseperte a havat, és tüzet rakott. Hercsula macska kerítéséből kitört egy lécet, megfaragta nyásnak, és szalonnát pirított rajta. Fáni sietve elújságolta ezt Hercsula macskának. A kandúr bosszúsan dünnyögte.
Épp az én ablakom alatt kellett letáboroznia. Ez a legnagyobb fokú arcátlanság. Persze arra számít, hogy úgy sem merem megfogni, mert mérges. Pedig hát én azt mondom, ő is csak épp olyan közönséges egér, mint a többi hitvány rokona.
Fáni arca vérbe borult. Foképnél is hagyta Hercsula macskát, a kandúr egész délelőtt az ablakból leste vándoregeret. Ebéd után elhatározta, hogy lefekszik és szundít egyet.
Hiába, hiányzik az éjfél előtti alvás,
magyarázta ásítozva. A boszorka mihelyt elmosogatott, az ablakpárkányra ült, és kíváncsian nézegette vándoregér kerekes házikóját. Közben ő is ásítozott. Milyen unalmas is ez a tájék. Más sem látok, mint néhány fűzfát és a folyót.
azt a ködös szürkeséget.
Szerencsére Vándor Egér kimászott a házikóból, és így több látnivaló akadt. Érdekes volt nézni, mekkora nagy kalapácsot cipelt. Lehajolt az egyik kerékhez, és buzgón kalapálni kezdte. Bum, 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 bum! Az egész környék visszhangzott a kalapácsütésektől. Hercsula erre bizonyára felébredt, gondolta Fáni. Csak ugyan, a szomszéd szoba ablaka kitárult, és Hercsula macska hajolt ki rajta.
Hagyd abba a kalapálást! Aludni akarok!
Rendes népek éjjel alszanak, cincogta Vándor Egér.
Hercsula macska bevágta az ablakot, hogy csak úgy dördült. De most a másik ablakon Fáni dugta ki borzas fejét.
Jó lenne, ha csendbe maradnál! Hercsula macska ölni tudna az álmáért.
Ha megharagszik rád, megesz!
Hát csak egyen, ha mer!
Cincogta Vándor Egér, és nagyot sújtott kalapácsával a kerékvasra.
Ha meg akarja mérgezni magát, csak egyen meg engem!
Fáni bosszusan csukta be az ablakot. Ellenszenves fickó, gondolta.
Ha százszor egér is, inkább járok egyet, mert ha itthon maradok, csak mérgelődöm.
Elköszönt Hercsula macskától, a kandúra díványon lustálkodott.
Kapukulcsot ne vigyél magaddal, mondta Fáninak, mert úgyis csak elveszted, majd csenges, ha hazajössz.
Ezután egy párnával betakarta a fejét, és nem törődött a boszorkánnyal, aki elment sétálni. Mindenáron aludni akart.
Bum, 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 bum.
Hercsula macska felnyögött. Még egy párnát szorított a fülére, de hiába. A kalapácsütések szinte a feje búbján csattogtak. Türelme hamar elfogyott. Széthaigálta a párnákat, és kiment. A földön guggoló Vándor Egérhez lépett, és folytott düvel rászólt.
Hagyd abba!
Mit?
Kérdezte Vándor Egér kíváncsian.
A kalapálást, érted? A kalapálást!
Vándor Egér vállat vont, és tovább kalapált. Erre Hercsula macska ingerülten kiabálni kezdett.
Arcátlan egér, te széttéplek, most nyomban széttéplek!
Ne izgasd fel magadat, ne izgasd fel magadat!
Csitította Vándor Egér a dühös kandúrt.
Úgy sem mersz megenni, hiszen jól tudod, mennyire mérgező vagyok. Aki engem megesz, az a halálfia!
A nagyobb nyomaték kedvéért kalapácsával hatalmasat sújtott Hercsula macska jobb lábára. Hercsula macska vérfagyasztó nyávogást hallatott, rávetette magát Vándor Egérre, és vaddüvel leharapta az egyik fülét. Vándor Egér feljajdult, és futásnak eredt. Hercsula macska utána akart iramodni, ám a lába annyira fájt, hogy csak bicegni tudott. Vándor Egér kihívó hangon még odavetett néhány szitkot a lesántult kandúrnak, azután jobbnak látta elhordani az irháját. Dulva-fulva vágott át az erdőn, és csak hamar kiért a sziget nyugati partjára. Itt a holtágban csendes volt a víz. Kacsák úszkáltak ide-oda, mintha a szél terelgette volna őket. Pár lépéssel lejjebb vasorú bába éppen elhelyezkedett egy rozzant halászladikban, és azon mesterkedett, hogy evezőjével eltaszítsa a ladikot a parttól. Vándor Egér oda kiáltott.
Hé! Hé! Tudnál nekem új fület növeszteni?
Vasorú bába készséggel válaszolt.
Amekkorát csak parancsolsz, sajnos nincsenek nálam a szükséges varázsszerek, de gyere velem! Otthon majd meggyógyítalak!
Vándor Egér nem mondatta kétszer, beugrott a ladikba, és vasorú bába evezni kezdett. A ladik korhat deszkái között nagy rések tátongtak, s vígan bugyogott be rajtuk a víz. Nem csoda, ha a szárazföldhöz szokott Vándor Egér boldogan fellélegzett, mikor a túlsó parton végre kiszállhatott a rozoga alkotmányból. Fent a parton,
Húlével telt agyagos gödrök és vörös salakdombok között nyomorúságos vályog viskó csúfoskodott. A házam, mutatta vasorrubába, és olyan büszkén vezette oda vándoregeret, mintha legalábbis piros futószőnyegen lépdelt volna a parttól a házajtóig. Macska nincs? Érdeklődött vándoregér, mielőtt a sötét szobába lépett volna. Nincs, nyugtatta meg vasorrubába. Nem állhatom a macskákat. Én sem, mondta vándoregér, és már is növekvő rokonszenvet érzett vasorrubába iránt, aki vendégét egy rozoga zsámolyra ültette. A kis szobában a szárított kamilla és bodzavirág illata iszapszaggal keveredett. Áttetsző kígyó bőrből volt a függöny, és a fiókos szekrény felett egy kép függött, amely szépséges ifjú tündért ábrázolt. Milyen bájos, mondta vándoregér elismeréssel. Vasorrubába elvigyorodott. Ez én voltam, még fiatal koromban. Vándoregér természetesen nem hitte el, de egy kukkot sem szólt. Nem akart vitatkozni a banyával, örült, hogy az buzgón keveri, kavarja varázsszereit. Mikor a csodálatos gyógyír végre elkészült, vasorrubába szép gondosan bekente vele vándoregér vérző fülehelyét. Így, mondta elégedetten, most ülj a kályha mellé, a melegtől gyorsabban nő. Vándoregér a kályhához húzódott, és egy kis zsebtükörben nézegette magát. Ha nézed, akkor sose nő ki, intette vasorrubába. Tedd el azt a tükröt! Beszélgessünk inkább, meséld el, ki harapta le a füledet. Vándoregér keze ökölbe szorult. Hercsula macska, az az álnok! Ennyi, hát nem félt a méregtől. Úgy látszik, hogy nem. Felelt vándoregér bizonytalan hangon. Különben is csak a fél fülemet ette meg. Hát, igen, hát az kevés, bólogatott vasorrubába. Éppen csak arra elég, hogy elvegye az álmát. Vándoregér kimeresztette a szemét. Micsoda? Igen, igen. Nekem elhiheted. Értek az ilyesmihez? A mérgezett egérfül hosszantartó álmatlanságot okoz a macskáknak. Nesze neked, hercsula macska! Újongott vándoregér. Sosem fogsz aludni többé. Ha csak, szólt a banya, egy egér nem főz neki álomitalt. No, de ettől nem kell tartanunk. Nincs a világon olyan egér, aki annyira összebarátkozna hercsula macskával, hogy még álomitalt is főzne neki. Vándoregér legyintett. És ha lenne, sem jutna el odáig, hogy hercsula macskával szőjön barátságot, mert hercsula macska bekapná, mielőtt egyet is szólhatna. Élvezettel tárgyalták hercsula macska álmatlanságát. A csevegés akkor maradt csak abba, mikor vándoregér furcsa bizsergése lett figyelmes. Hú, hú, kinőtt a fülem, kiáltotta elragadtatással. Köszönöm, vasorrubába! Sose köszöngesd, arról beszélj inkább, lenne kedved itt maradni nálam, sok ravasságot tudnánk kettesben kieszelni. Te mértek borsot törnénk hercsula macska orra alá? Lelkendezett vándoregér. Ő a világ legellenszenvesebb kandúrja. Én meg ki nem állhatom azt a csíkos lábú kis poszorkányt, aki most a házában lakik. Mesélte vasorrubába. Hely, ha a zsebtükre enyém lehetne. Zsebtükörre van szükséged? Vette elő vándoregér saját tükrét előzékenyen. Parancsolj! Nem, köszönöm. Nekem csak az kell. Régebben lakott a szigeten egy vén bagolyvarázsló. Mikor elköltözött, repett tükrét az odóban felejtette. Lompos Lajos megtalálta, és sajnos Fáninak ajándékozta. Sose búsulj, cincogott vándoregér. majd megszerezzük valami fortéllyal.
Vasorrubába, aki vasból formált orrát kezdte dörzspapírral fényesíteni, öntelten nevetett.
Nem is félek. Ami csalafinta eszünkön nem jár túl senki. Hanem azért szeretném tudni, mit csinál most Hercsula macska.
Vándor egér elfintorította az orrát.
Bizonyára most meséli el Fáninak, hogyan harapta le a fülemet.
Vándor egér nem tévedett. Fáni ekkortájt ért haza a sétából. Cipője csupa sár volt. Bosszankodott is, hogy Hercsula macska nem adott vele kapukulcsot, így most kénytelen volt egy botocskával, meg a küszöbelé erősített sárkaparóval segítségével letisztogatni a cipője talpát. A kandúr ugyanis sáros lábbal senkit sem engedett be a házba. A csengetésre Hercsula macska csak jó sokára nyitott ajtót. Papucsban volt, és jobb lábát kicsit húzta maga után.
Hová lett Vándor egér kerekes házikója? Kérdezte Fáni.
Bent van, a fáskamrában,
felelte Hercsula macska vidáman. Fáni megdöbbenve nézett rá.
Te, hiszen oda be sem fér.
De befér. Lett belőle 3 kosár gyújtós, egy nagy rakás kandallófa, és 30 vagy 35 paradicsomkaró. Sőt, hogy el ne felejtsem, deszkákat is faragtam az ágyadhoz.
Fáni elhűlve kiáltotta. Felaprítottad a házikót? És hová lett belőle a lakó?
Vándor egér? Hát az elmenekült,
mondta Hercsula macska, és elmesélte az egész történetet elejétől végéig. Fáni ámuldozott, fejét csóválta, kezét tördelte.
Nem lesz ebből baj? Hát, ha megárt neked a mérgezett egérfül.
Nekem egy tucat mérgezett egér sem árt meg,
jelentette ki Hercsula macska.
No de mégis, nem érzel fájdalmat? Faggatta Fáni.
Hercsula macska vállat vont.
Ha azt hiszed, hogy holmi mérgezett egérfül megfekszi a gyomromat, nagyon tévedsz. Rég voltam olyan éhes, mint most. Siess a vacsorával, mert szeretnék korán lefeküdni. Tudod, ebéd után nem alhattam, és ez a szokatlan favágás is kifárasztott. Álmos vagyok.
A vacsora után jó éjszakát kívántak egymásnak, és nyugovóra tértek.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 9. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja emelkedését a halottainkról való megemlékezésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Halottak napján és november hónapban minden nap emlékezünk az elhunyt szeretteinkre. Ki miben hisz, hogy mi is lesz velünk a halál után? Benedek pápa írja, sokan már nem is hisznek abban, hogy van mennyország, nem tudnak vele mit kezdeni. Mégis bízunk abban, hogy a szeretteink jó helyen vannak. Kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, hiszen ez követeli a tisztesség is, a tisztelet. Azonban mindenképpen ott lebeg előttünk a kép, ugyan mi van velük. És persze, ha akarjuk, hanem ott a kérdés, hogy velünk mi lesz. Ha meghalunk, mert előbb-utóbb az lesz, minket is felravataloznak, eljönnek a szeretteink, azért, hogy búcsúzzanak tőlünk, de mi lesz velünk? Ott a koporsó, hogy ott vannak a hamvaink, belehelyezik a földbe, de mi lesz velünk? Teljesen megsemmisülünk? vagy mi az, ami ránk vár. Nagyon sokféle filozófiai ág, különböző vallások, most már egyre erősebb az okkultizmus, az ezotéria, amit tanítanak mindenfélét, a jósasszonyok, a jósok, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Nagyon zavaros tanítások ezek, amelyek az embernek a létéről, a jövőjéről eléggé lehangolóan beszélnek. Vagyis az embert megalázzák ezek a tanítások, a porigalázzák. A keresztény tanítás pedig azt mondja, hogy amikor meghalunk, akkor lesz az úgynevezett különítélet. Amikor is megjelenünk Jézus Krisztus színe előtt. Persze ez nem olyan, mint egy színház, nem olyan, mint egy tárgyalóterem, el sem tudjuk képzelni ezt a lelki találkozást. Amikor Jézus Krisztussal, aki maga a szeretet, akivel találkozunk, a mi lelkünk, és ebben a szeretetben ráébredünk a bűneinkre, minden hiányunkra, és ez a különítélet. Valaki egyből a mennyországba kerül, ami az Istennek a boldog színelátását jelenti. Van, aki az úgynevezett purgatóriumba, és ha valaki annyira megáltalkodott, akkor a pokolba. A pokol persze szeretnénk letagadni, de a Szentírás egyértelműen tanít róla, Jézus egyértelműen tanít róla, és persze ebből kiindulva maga az Anya Szent Egyház is. A különítélet után eldől a végső sorsunk, de még nem a végső állapotba kerülünk. Most én ki szeretném emelni magának a purgatóriumnak, amit mi is szoktunk kifejezni, hogy a tisztító tűznek a létét. Miről is szól ez? Most, amikor a reménynek a szentéve van, akkor különösen fontos számunkra a remény. Úgy is, hogy mi lett az elhunyt szeretteinkkel, és mi lesz velünk, hogyha meghalunk. Ez ilyen félelmetes elmúlás, vagy a reménynek a gondolata, hogy mi lesz velünk, és hogy valóban van-e Isten, van-e örök élet, és hogy valóban van-e mennyország. Az első korintusi levélben Szent Pál apostol a 3. fejezet 12-15. verség ír arról, hogy majd az Úr napja úgy érkezik el, mint a tűz. Mindenki Krisztusra épített, ő az alap, de nem mindegy, hogy miből. Szénából, szalmából, fából, fémből, drágakőből, és hogy meg leszünk vizsgálva, mint egy tűz által. A tűz persze egy kép kifejezi a szenvedést, hogy a tűzben égni, megtisztulni, az nagyon fájdalmas. Persze a valóságban nem tűzről van szó, de a fájdalom az valós, amit el sem tudunk képzelni. Ha így nézzük, ez fenyegetésnek vagy büntetésnek tűnik. Azonban Benedek pápa, Spes Salvi, a keresztény reményről szól enciklikájában úgy beszél erről az állapotról, mint a reménynek az állapota. Ezt írja a Szent Atya, hogy a tűz maga Jézus Krisztus. Ő a bíró és az üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülés egy találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltoztatásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének szent hatalma lánként átjár bennünket úgy, hogy végre teljesen önmagunk, és ezáltal teljesen Istené leszünk. Így válik láthatóvá az igazságosság és a kegyelem egymásban léte is. Életünk nem közömbös, de szennyezettségünk nem piszkít be bennünket örökre, föltéve, hogy legalább megmaradtunk Krisztus az igazság és a szeretet felé való törekvésben. Szennyezettségünk Krisztus szenvedésében végső soron már elégett. Az ítélet pillanatában megtapasztaljuk és megkapjuk szeretetének ezt a győzelmét, minden a világban is a bennünk lévő rossz fölött. A szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Eddig az idézet Benedek pápától, és néhány gondolat ehhez a néhány sorhoz. Amikor az ítéletről van szó, akkor beszélnünk kell az Istennek az irgalmasságáról és az igazságosságáról. Az ő irgalma végtelen, hiszen ő váltott meg minket a bűneinktől, meghalt értünk a kereszten és feltámadt azért, hogy örök életünk legyen. Meghalt a bűneinkért, hogy a Szent Jónásban le tudjuk tenni, hogy kérjük az Istennek a bocsánatát, és ő minden bűnt megbocsát. Azonban a bűnök azok sebeket okoznak, mind a mi lelkünkben, mind pedig másoknak a lelkében. És ezért a bűn az mindig beszennyez, mindig fájdalmat okoz. Az Isten igazságossága nem azt jelenti ilyenkor, hogy ne is foglalkozzunk vele, nem is akarok ránézni, hanem mindenki üdvözül úgy, ahogy van, és ilyenekkel nem foglalkozunk, hogy sebek, meg a bűnnek a következményei, meg a szennyezettség, hanem az Isten igazságossága, aki meg akar bennünket gyógyítani azért, hogy teljesen tisztává váljunk, és így fogadjuk be a mennyország örömét. Így is lehetne ezt magyarázni például, hogy ezzel szoktam magyarázni, hogy például van egy baráti közösség, elmegyünk valamilyen nagyon szép, egzotikus helyre, tengerparton, nagyokat kirándulunk, fürdünk, finomakat eszünk, és hívunk mindenkit. És van például valaki, aki elesett, összetörte kezét, lábát, még a fejét is betörte, tele zúzódással, és mi elviszük őt szívesen, de őt végighúzzuk ezen az úton, ő a fájdalomtól szinte belehal, mert számára kínzás lenne, nem tudná befogadni ezeket az örömöket. Ha azonban otthon marad és meggyógyul, amikor teljesen egészségessé válik, akkor be tudja fogadni az örömöknek a teljességét. Persze ez kis egyszerű példa, de valahogy így tudnám szemléltetni, hogy szükséges a gyógyulás, hogy be tudjuk fogadni az Istennek a végtelen szeretetét, hogy teljesen egészségesek legyünk, és hogy így tudjunk bejutni a mennyek országába. Ezért, hogyha így tekintünk a purgatóriumra, az nem a büntetésnek a helye, nem az Isten bosszójának a helye, hogy bűnöztél, na most adok én majd neked, jó, megbüntetlek, hogy tudd meg, hogy mi a fájdalom, hogy mi a bűn. Nem erről van szó, és milyen gyönyörű ez a mondat, amit Benedek pápa ír, a szeretet fájdalma lesz megmenekülésünk, és alakul át örömünké. Ez a szeretetnek a fájdalma, az Istennek a szeretete, aki a szeretete által gyógyít bennünket, de a bűntől megsebzett lélek számára ez fáj, és persze gyógyító is. És ez a szeretet által megmenekülünk, gyógyulunk, és ez a szeretet válik bennünk örömmé. Átmenetileg fájdalommal jár, és komoly fájdalommal, de örömünké változik. És amikor mi imádkozunk az elhunyt szeretteinkért, akkor nem teszünk mást, mint belekapcsolódunk ebbe a gyógyulás folyamatába. Mi az imáinkkal kísérjük, és az ima áldozattal imádkozunk azért, hogy a bűn okozta sebek gyógyuljanak be, mind a szerettünkben, mind a környezetében, amiket ő okozott. A lényeg, hogy az elhunyt szerettünk minél hamarabb meggyógyulva élvezze a mennyországnak az örömét. Ez az Istennek és az emberek szeretetéről szól, a kommunió szanktorum, a szentek közössége, és az Isten akarta így, hogy nem csak ő akar úgymond elintézni mindent, hanem azt akar, hogy mint szeretett közösség egymásért is imádkozzunk, egymásért is tegyünk, és így tudjuk segíteni egymást az üdvösség útján.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyház község plébánosa folytatta emelkedését a halottainkról való megemlékezésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.